Kedves kollégák, folytatjuk a műszaki rendszereink biztonsági funkcióinak és biztonsági viselkedésének a vizsgálatát. Ugye az első az, hogy elhelyezzük őket a közlekedési rendszerekben, a biztonsági felelősségi műszaki rendszereket, hogy hol is a helyük. Ugye ehhez talán a legjobb, egy kicsit visszalépünk ehhez a kis nagyon egyszerű modellhez, a balesetek létrejöttét bemutató modellhez, lánchoz, amelyik tudjuk, hogy kezdődik azzal, ugye, hogy van egy veszélyforrás, amíg passzív, addig nem vagyunk veszélyben, ez csak egy potenciális veszélyeztetés. Ha valamilyen gyakorisággal aktiválódik, akkor átjut a rendszer az aljelű állapotba, ami a veszélyforrás aktiválódását jelenti, és ez a modell, megjegyzem, bár korábban ugye beszéltünk erről, ez teljesen érvényes bármilyen szintre, tehát érvényes egy külső fenyegetettség esetében is, amikor arról van szó, hogy a környezet valamilyen módon a közlekedés rendszerét, a vasúti vagy a közúti pályát, vagy a repülőteret, stb., vagy magát a járművet és a benne levő utasokat veszélyezteti, de érvényes akkor is, hogyha magának a közlekedési rendszernek valamelyik összetevője valamilyen veszélyforrást hordoz. Hát a közlekedésben mi a legnagyobb veszélyforrás? Hát pont az ugye, hogy a jármű mozog nagy tömeggel, nagy sebességgel, és ez a nagy mozgási energia az nem az elképzelésnek megfelelő módon emésztődik fel. Tehát nem egy normális fékezési folyamat során, hanem valamilyen más módon, kisiklás, ütközés, felburulás, csúszás, stb. Tehát nyilván ezek ellen szeretnénk védekezni. Ugye azt mondtuk, hogy a legjobb, hogyha a veszélyforrást ki tudjuk küszöbölni. Na de hát akkor a közlekedés lényegét küszöbölnéd ki. Állandóan arra törekszünk, ugye, hogy minél nagyobb távolságokat, minél rövidebb idő alatt lehessen megtenni. Hát ez azt jelenti, hogy minél gyorsabb járművekre gondolunk, minél nagyobb haladási sebességre, és így tovább. Tehát ezzel mi magunk növeljük a kockázatot, ha belegondolunk. Hát a kockázat csökkentésnek éppen az a célja ebben az esetben, ugye, hogy növelhesd a sebességet, tehát a veszélyeztetést tulajdonképpen növeled, de a veszélyforrás ne aktiválódjék. Pontosan, tehát úgy kell kialakítani a pályát, a járműveinket, a környezetet, mindent, hogy a nagyobb fokú veszélyeztetés ellenére, potenciális veszélyeztetés ellenére ne következzen be a tényleges veszélyeztetés, tehát ne aktiválódjék a veszélyforrás. Ne legyen kisiklás a vasúti pályán, ne essen be mondjuk egy nagyobb méretű kátyúban motoros, és így tovább. Tehát ezek ilyen kis egyszerű példák. És persze, ha aktív a veszélyforrás, nem kell, hogy feltétlenül a baleset bekövetkezzen, hiszen lehet, hogyha látja a jármű vezetője, hogy az útpálya vagy a vasúti pálya megrongálódott, és olyan távolságból a sebességéhez képest, olyan távolságból látja, hogy még időben meg tud állni, vagy mondjuk közúton egy úthibát, az útfelület hibáját ki tudja kerülni, akkor nyilván a balesetet annak ellenére, hogy már aktív a veszélyforrás, hiszen ott tátong az a nagy kátyú, nem fog balesetet okozni. Az, hogy milyen gyakorisággal következik be baleset, ugye általánosságban ezzel a B tényezővel jelöljük, és szerencsére ugye nem minden balesetből lesz sérülés, itt jönnek aztán ugye azok a bizonyos passzív védelmi megoldások, amelyekről már beszéltünk, tehát mondjuk ha fölborul is az autó, vagy valami hasonló nem kívánt hatás éri, remélhetőleg a karosszéria kialakítása, a légzsák, a biztonsági öv és egyéb tényezők a sérülést lehet, hogy teljesen nem óvják meg, de legalább a sérülés mértékét csökkenthetik. Ugye naponta lehet, sajnos szinte naponta lehet hallani olyan közúti balesetekről, ahol az autó teljesen összeroncsolódik, és a tűzoltóknak úgy kell kivágniuk a sérültet a járműből, mert annyira összeroncsolódott, kívülről nézve, de ha a mai korszerű elveknek megfelelően van kialakítva a karosszériának az utas tér része, akkor bizony szerencsére, illetve hát nem szerencse, mert direkt így alakították ki, ugye, szinte sérülés nélkül, vagy viszonylag kis sérülésekkel tudják kiszedni az utast ebből a nagyon is összenyomódott karosszériából. Ha ez ilyen elvek szerint van kialakítva, és persze hát azért sok mindentől függ, mert ha egy tank megy át az autón, vagy egy mozdony, akkor egy személykocsira gondolok, hogy amin átmegy, akkor nem biztos, hogy ez így lesz, ahogy az előbb elmondtam. No, hát kérem szépen, tehát ez a modell érvényes, és akkor ugye azt nézzük meg, hogy a műszaki biztonságot, ami ugye tudjuk két tényezőből áll, ugye a funkcionális biztonság, tehát hogy olyan funkciókat implementálunk az eszközeinkbe, amelyek képesek arra, hogy a kockázatoktól legalábbis részben megvédjenek minket, vagy a kockázatok hatásaitól, illetve, ami legalább olyan fontos, a biztonsági viselkedés, hiszen múltkor már elkezdtük ezt tárgyalni, hogy a műszaki eszközeink is elromolhatnak, az elromlás, ez ugye egyetlen egy kategóriát jelent, a véletlenszerű hardware meghibásodás. Ez az, amire azt mondom, hogy meghibásodás, elromlás és így tovább. Tehát egy eredetileg jó minőségű, jól működő eszköz valamilyen funkcióját nem teljesíti, bennünket csak a veszélyeztetést okozó meghibások érdekelnek ebből a szempontból. Egyébként hát nagy bosszúság, ha valami nem működik. Mondjuk azt, hogy nem indul be az autó motorja, ez önmagában még nem veszélyeztető meghibásodás. De mondjuk, hogyha valamilyen menet közben valamilyen funkció, ami például éppen ugye a mozgási energia felemésztésében, rendeltetésszerű felemésztésében segítene, tehát mondjuk a fékrendszerről beszélek, az nem működik, az biztos, hogy az veszélyeztető hiba. Hát persze, megfelelő kialakítással igyekszünk csökkenteni az ilyenkor fellépő kockázatot, például ugye két vagy esetleg több körös fékrendszerek, hogy ezt ismerik, és hasonló megoldások. Tehát a biztonsági viselkedés, ugye az egyik, ami miatt ezzel számolnunk kell, már említett véletlenszerű hardware meghibásodás, köznapi nyelven, hogy elromlik valami, illetve sajnos mi általunk, emberek által a rendszer életciklusában valamilyen fázisban belegyártott, belegondolt és benne hagyott hibáról van szó, amit szisztematikus hibának nevezünk, akár a hardware, akár a szoftver esetében, és ugye felhívom a figyelmet, amit persze mindnyáján tudunk, hogy ma már egyre nagyobb ugye a szoftverek aránya, lehet mondani, hogy dominánsak a szoftverek ilyen szempontból, és ezeknek a hibájáról van szó, szisztematikus hibának neveztük ezeket, miért? Azért, mert ezek a hibák ugye benne vannak a rendszerben, jellemző éppen az rájuk, hogy nem tudunk róluk, igyekszünk persze hibamentesre készíteni a rendszereinket, és amikor elkészítettük őket, akkor igyekszünk ugye tesztelni őket, mind a hardvert, mind a szoftvert, aztán integráljuk a kettőt, vagyis a célhardverre tesszük, már nem a fejlesztő hardveren játszunk fel, hanem a célhardverre tesszük a kifejlesztett és önmagában már letesztelt szoftvert, és akkor jönnek az integrációs tesztek, tehát együtt a célhardveren is meg kell vizsgálni, hogy jól működik-e. Ez nagyon fontos, mert ugye a közlekedésben természetesen ideértve a közlekedéshez tartozó kommunikációt is, az időnek nagyon nagy szerepe van. Tehát nem mindegy, hogyha megnyomod a fékpedált, mennyi idő alatt fog kialakulni a fékhatás, és így tovább. Különösen, hogy ma már nagyon gyakran ugye nem közvetlen mechanikai vagy hidromechanikai stb. Kapcsolat van az egyes elemek között, tehát mondjuk a fékpedál és a fékpofák vagy a féktárcsák között, ugye, hanem nem ritkán már a különböző irányító funkciókat ugye, vezetékesen, hogy úgy mondjam, bonyolítják le, tehát számítógép által vezérelten, nem közvetlenül a különböző kezelőszervek által váltott ki hatást, tehát gombok, pedálok, stb. Na most az időnek tehát nagy szerepe van, és a fejlesztés során, bármennyire is próbálod utánozni, szoftverfejlesztésről beszélek most, a fejlesztés során bármennyire is próbálod a fejlesztési környezetbe, ami szintén egy számítógép természetesen, utánozni, szimulálni a környezetet, funkcionálisan viszonylag ezt jól megteheted, az idő szempontjából egyáltalán nem biztos, hogy ez teljesen sikeres lesz, különösen, hogyha mondjuk például beleveszed a nagy távolságú adatátvitelek késleltetési problémáit is. Ez nagyon sok helyen felmerül a közlekedésben. A kötött pályás közlekedésben lehet ma talán inkább konkrétebb példákat mondani. Gondoljuk el azt, amiről talán már korábban szóltam, hogy az egyes vasútállomások biztosító berendezéseit, amelyek ugye a jelzőket és a váltókat vezérlik a vonatok irányítása céljából, azokat nem helyben az úgynevezett forgalmi szolgáltató egy helyi kezelőkészüléken, valamilyen nyomógombos vagy képernyős egeres kezelőkészüléken kezeli, hanem van egy nagy központ, ahonnan több ezer kilométer vasútvonalnak ezeket a berendezéseit irányítják, tehát távvezérlik, ugye ezt úgy szokták mondani. Ez a fajta megoldás a központi forgalmi irányítás. Ugye Németországban például összesen 7 nagy központból irányítják a teljes fővonali hálózatot. Egy-egy ilyen központban, központhoz több ezer kilométer vasútvonal tartozik, tehát több, mint az egész magyar vasúthálózatnak a fővonali része, ugye, ami 2 és 3 ezer kilométer között van. Na most, ha ilyen nagyobb távolságokra, tehát akkor ugye több száz kilométer távolságra irányítok, akkor nyilván már azoknak a táviratoknak, amelyek egyébként manapság nyilván IP alapon mennek, ugyanúgy, mint ugye általában a mindennapjainkban a számítástechnikai alapú rendszerekben. Tehát ezek a táviratok, kérem szépen, nyilván nem olyanok, mint az e-mailek, hanem valamilyen kötött felépítésben, de ezeknek van bizonyos terjedési ideje, több alközponton mennek át, a végrehajtásnak van ideje, és így tovább. Tehát nem biztos, hogy egy laboratóriumban, egy szoftverfejlesztő laboratóriumban, ahol ülsz egy nagyszerű fejlesztő gép előtt, hogy ezt az egész környezetet időben is korrektül le tudod utánozni. Tehát mindenképpen a végső beállítást azt a célhardveren, a célrendszeren kell, hogy megtegyük, hiszen nagyon nem mindegy az, hogy mondjuk egy olyan sürgős utasítás, hogy valamelyik vonatot meg kell állítani, mert mondjuk egy sorompó nem tudott lecsukódni, hogy az mennyi idő múlva fog odaérni a vonathoz. Itt ebben már beleveszem mondjuk a korszerűbb rendszereknek a rádiós átviteli útjait is, ahol ugye esetleg még több elemen keresztül kell, hogy átmenjen különböző kapcsolóközpontokon, egyebeken. Tehát olyasmi, mint a mobiltelefonia, csak itt is ugye bejön a funkcionalitás mellett a biztonsági viselkedés kérdése. Tehát gondold el, hogy ott van a zsebedben egy mobiltelefon, ami nem elég az, hogy mondjuk tudsz rajta beszélni, SMS-t küldeni, meg sok minden mást is ma már, de azt biztonságosan kell, hogy csinálj. Tehát ha elromlik, nem okozhat bajt. Nem mondhatja azt a mozdonynak egy ilyen rádiós kommunikáció, hogy mehetsz 200-al, amikor épp, hogy meg kellene állnia. Pusztán azért, mert mondjuk a távirat meghibásodott az átvitel során. No, tehát a dolog lényege az, ugye, hogy a hardware véletlenszerű meghibásodás mellett ezeket a bizonyos szoftver és hardware, csak ugye a szoftvernek, hogy mondom, kiemelt szerepe van ma már, szisztematikus hibákat, amelyeket sajnos ugye benne hagytunk a rendszerben, nem tudtunk róla, és bizonyos szituációban mindig rendszeresen, szisztematikusan jönnek. Ezeket próbáljuk persze minél kisebb mennyiségben tartani, hogy úgy mondjam, hibamentes rendszert nincsen tulajdonképpen. Pontosabban lehet, hogy hibamentesre írtál meg egy nagyon bonyolult szoftvert, nem tudod bebizonyítani. Ez a nagy probléma. Ez annyira bonyolult, hogy a hibamentességét nem tudod bebizonyítani. Hát a hardvernél is ez megvan, múltkor beszéltem erről, ugye egy igen nagy integráltságú, integrált áramköri elemnél, mondjuk egy mai processzornál, nem tudod bebizonyítani, hogy mind a sok százezernyi alap funkció és vagy nem funkció, amit ő realizál, hogyha így visszabontom ilyen elemi funkciókra, az mind hibátlanul működik. Tehát nagyon fontos, ugye, hogy valami olyan tesztelési stratégiánk legyen, amellett, hogy magát a fejlesztést, a gyártást megfelelő gondossággal végezzem, hogy utána, ha mégis van benne a hiba, akkor abból minél többet ki tudjak szedni, tudjam javítani, hibátlanabbá tenni a rendszert. A dolog fonákja az, ugye, hogy mindig csak a megtalált hibákról tudunk, amit nem találtam meg, azt továbbra se tudom. Tehát csak abban bízhatok, hogy nagyon precízen, hibamentesen dolgozom, csak kérdés, hogy az előttem levők is így dolgoztak-e. Tehát ha már eleve rosszul koncipiálják, rosszul specifikálják a rendszert, hogy mit kell tudnia, te nagyon gondosan megcsinálhatod azt, amit kaptál feladatot, végrehajtod nagyon gondosan, ha a feladatodat nem jól fogalmazták meg. Tehát ez azt is mutatja már előre, majd fogunk ezzel találkozni, hogy minden fázist ellenőrizni kell ilyen szempontból. Ezt úgy mondjuk, hogy verifikáljuk az egyes fázisokat. No, hát lépjünk tovább egy kicsit. Ugye múltkor már beszéltünk ezekről a dolgokról. Most végeredményben, amit itt próbáltam összefoglalni ismétlő jelleggel, az ez a kérdés. Ugye a véletlenszerű hardware meghibásodásokkal foglalkozunk tulajdonképpen a megbízhatósági tanulmányaink során. Megbeszéltük azt is, hogy bennünket most leszűkítve az egész területet csak a veszélyeztető hibák, amelyek ugye, csökkenthetik a biztonságot azáltal, hogy a rendszer kockázat csökkentő hatása mérsékledik, mert olyan műszaki rendszerekről beszélünk, amelyeknek a feladata az, azért alkalmazod őket, hogy a kockázatot mérsékeljék. Hogyan mérséklik? Vagy úgy, ugye, hogy segítenek abban, hogy ritkábban aktiválódjék a veszélyforrás, vagy ha már aktiválódott, akkor ritkábban legyen abból baleset, gondolj a kis modellünkre, vagy ha bekövetkezett a baleset, akkor legalább a károk, a sérülések minél kisebb mértékűek legyenek. No, hát kérem szépen, erről is beszéltünk már múltkor, csak ezeket a dolgokat olyan fontosnak tartom, hogy nem árt a tovább lépés előtt feleleveníteni őket. Ugye ott kezdődik az egész, hogyha tudomásunk van arról, már pedig nem tehetünk úgy, mintha nem tudnánk, hogy elromolhatnak, meghibásodhatnak a hardvereink, illetve nem hibátlan az alkalmazásba vett, az üzembe vett rendszerem. Ha ezeket tudom, akkor fel kell készülni arra, hogy detektáljam a hibákat, vagyis a meghibásodást vegyem észre, továbbra is csak a veszélyeztető hatásokról beszélünk, ezt sokszor el fogom mondani, illetve a szisztematikus hiba is, hogyha jelenik, mert az rejtőzködik, ugye? Hát ha nem rejtőzködött volna már a tesztelés során, megtaláltad volna. No, tehát ha ezek ugye a hatásuk révén megmutatják magukat, azt tudjuk, észre tudjuk venni, tudjuk detektálni, ez az egyik része, a másik, hogy próbáljuk valahogy ugye a hiba hatását eliminálni, tehát hogy ne hasson veszélyeztetően. Aktiválódik a veszélyforrás, tehát egy veszélyes meghibásodás az veszélyforrás aktiválódása legyen értékű, de ne hasson, ne legyen belőle baleset, ugye? Ha a modellre visszavezetjük ezt az egészet. Már múltkor megbeszéltük, ugye, hogy tulajdonképpen a biztonsági stratégiák, három alapvető stratégiát alkalmazunk, és ezeknek a kombinációját, ugye ez a bizonyos többszörös szűrés elve, ugyanis egyik sem mindenható, egyik sem tökéletes, egyik sem fog abszolút hibátlanságról, már nem beszélünk, mert már elfogadjuk azt, ugye, hogy tulajdonképpen lesz hiba, csak akkor azért dolgozunk, hogy ezt észrevegyük, olyan rendszert csináljunk, ahol észreveszünk a hibát. És azt hiszem már mindenki érzi, hogy nem mindegy, hogy milyen hamar vesszük észre a hibát a fellépésétől számítva. Tehát, hogy a hiba, a negálása, ugye ez a, hoppá, mindig egy kicsit itt mást is megnyomok, mint amit kellene. Tehát, ugye a hiba hatás elhárítása, az minél hamarabb bekövetkezzen. Ez a dolog lényege, nem amikor már fölborult az autó és itt áll, akkor ha igen, hát itt valami baj van, akkor állapítja meg a rendszer. Ez egy kicsit késő. No, az első ugye ez a bizonyos tökéletesség stratégiája, vagy hibakizárás stratégiája, amit idegen szóval safe life, vagyis biztonságos élet elnevezéssel illetünk, ugye ez a hibák, meghibásodások elkerülése. Hát erre törekszünk, ugye ezt megbeszéltük, hardware meghibásodás vonatkozásban arról van szó, hogy nagyon megbízható elemeket és ezekből nagyon megbízható rendszereket szeretnénk készíteni. Na most itt jön egy egyensúlyi probléma, és ezzel többször is fogunk találkozni. Szóval a helyzet az, hogy mondjuk lehet, hogy 10-szer megbízhatóbb, tehát mondjuk 10-szer ritkábban meghibásodó, ha így kezeljük a dolgot. Eszközt készíteni lehet, hogy 1000-szer többe kerül. Lehet, hogy jobban járunk, hogyha csak 3-szor ritkábban meghibásodó elemeket használunk, és ezekből építkezünk, és gyakran ellenőrizzük, vagy kicseréljük ezeket az elemeket, még mielőtt várható, hogy meghibásodnak. Honnan tudjuk, hogy mikor várható a meghibásodás? Hát véletlenszerű ez a meghibásodás, de ha vannak ismereteink az elemekről, akkor tudjuk, hogy átlagosan körülbelül mennyi időnként szokott meghibásodni, és az előtt fogjuk kicserélni. Persze ebben az is benne van, hogy ritkán, de bizony előfordul, hogy a csere előtt meghibásodik. Joga van hozzá, mert véletlenszerű. De nem mindegy az, ugye, hogy az összes elem az meghibásodik, és csak utána cseréled ki, vagy pedig az elemek többségénél meg tudod előzni ezt az eseményt. Ez egyáltalán nem mindegy. Most ezért kell nagyon jól ismerni a megbízhatósági paramétereket. Itt ugye a vezérparaméter, a lambda meghibásodási ráta, meghibásodási gyakoriság, hogy időbe, de ne túl hamar cseréld ki, mert az megint csak sokba kerül. Tehát a dolog lényege az, ugye, hogy megbízhatósági alapon próbáljuk kezelni az egészet, és itt nem csak alkatrész cserékről lehet szó, hanem hogy olyan architektúrákat, olyan struktúrákat találunk ki, amelyek védenek akkor is, hogyha valamelyik elem meghibásodott. Hát ennek a részleteit a gyakorlatokon elég jól megbeszélik, gondolom, úgyhogy be nem megyek most bele. Na most, hogy beszélhetünk egyáltalán tökéletességről, hiba kizárásról, amikor most már ugye második alkalommal állandóan azt fejtegetem, hogy lehet véletlenszerű meghibásodás, és lehet szisztematikus hiba is. Akkor beszélhetek én arról, hogy tökéletes egy rendszer, soha meg nem hibásodik? Kérem szépen, ezt relatíve kell értelmezni. Pontosan úgy, ahogy előbb elmondtam, hogyha tudom azt, hogy egy alkatrész az mondjuk 10.000 óránként, ami ugye valamivel több, mint egy év, ugye mert 8640 vagy hány óra egy év, tehát nagyságrendileg ugye 10.000 óránként, hogy úgy mondjam, szokott meghibásodni, akkor azt, ha havonta kicserélem azt az alkatrészt, akkor elég nagy biztonsági tartalékot teszek ebbe az üzemeltetésbe, hogy úgy mondjam, hiszen nagyon kevés olyan alkatrész lesz, ami az egy újonnan bekerül, és egy hónapnál hamarabb hibásodik meg, ha nézem az átlagos gyakoriságot. Na most, tehát itt arról van szó, ugye, hogy a rendszer átlagos élettartama, ami formálisan éppen ennek a lambda meghibásodási rátának a reciproka, tehát ha azt mondjuk, ugye, hogy átlag 10.000 óránként hibásodik meg, akkor ez ugye pontosan azt jelenti, ugye, hogy 10.000 óra az átlagos élettartam, hogyha így veszem. És ha azt ugye rövidebb ideig alkalmazom, akkor az olyan, mintha soha meg nem hibásodó rendszer lenne. Tehát ha időben, minden elemet időben ki tudnánk cserélni. Világos, hogy ezt csak viszonylag egyszerűbb elemeknél engedhetem meg, nem egy komplett rendszernél. Na most az esetek többségében ugye arról van szó, hogy csak a hibák hatását tudjuk elkerülni. Ez a fail-safe, ugye ez a biztonsági viselkedésnek az alap stratégiája, praktikusan jelenti azt, ugye, hogy nem engeded tovább működni azt az elemet vagy részrendszert, ami amelyikben a meghibásodás történt, hogy a veszélyeztető hatását ne fejtse ki. Na most, ha ez egy olyan helyen van a rendszerben, hogy mindenképpen szükség van az ő működésére, akkor ezzel az egész rendszer ugye le kell állítani. Ez működéskorlátozást jelent, tehát működés képesség szempontjából korlátozó, de a biztonságot ezzel meg tudod tartani. Tehát mondjuk egy szárazföldi járműnél ez viszonylag közvetlenül adódik, ugye, hogy a mozgás az jelenti a veszélyes állapotot, hiszen kisebb, nagyobb vagy még nagyobb mozgási energiát képvisel egy bizonyos sebességgel haladó jármű, és ugye a legnagyobb veszély az, ha ezt a mozgási energiát nem rendeltetésszerűen veszíti el, hogy úgy mondjam, emészti fel. Hát ha meg tudod állítani, akkor már ez a veszély nem fenyeget. Nyilván egy repülőnél fönt a levegőben nem ez a helyzet. Azt hiszem, ezt nem kell részletezni, ott más megoldást kell alkalmazni. És ehhez tartozik tulajdonképpen ugye a harmadik ág, a hibák hatásának a maszkolása, ami legtöbbször valamilyen tartalékolással, ez a fault-tolerant, tehát hibatűrő stratégiáról van itt szó, tehát megkettőzöd, megtöbbszörözöd bizonyos alkatrészek vagy részrendszereknek a számát, persze megfelelő kapcsolatban az alaprendszerrel, tehát megbízhatósági alapon tartod fenn a rendszer működését, méghozzá a biztonságos működését. A gyakorlatban ezeket a stratégiákat, mint ahogy már említettem, ugye legtöbbször kombináljuk, mert nyilván nagyon szívesen alkalmazunk Safe Life stratégiának megfelelő, úgymond soha el nem romló elemeket, azonban azokból nem lehet a komplett rendszereket felépíteni, ez teljesen világos, csak viszonylag egyszerű elemekről lehet szó ilyen szempontból, és ugyanakkor van, ahol a tartalékolás nem lehetséges, tehát csak simán a fail-safe stratégia alkalmazható, és ahol alkalmazható vagy nagyon szükséges, ott a többszörözés révén vagy más architekturális megoldással a hibatűrő megoldásokat alkalmazzuk. Kérem szépen, egy nagyon alapvető fogalommal, a THR-rel, ez a tolerable hazard rate, tehát a veszélyeztető meghibásodás eltűrhető mértéke, erről fogunk beszélni, ez a véletlenszerű hardware meghibásodásokkal függ össze. Nyilvánvaló, hogy ugye a kockázat csökkenés itt azt jelenti, hogyha ritkábban lépnek fel a meghibásodások, attól függően, hogy az adott rendszernek, részrendszernek a kockázat csökkentésben, mert kockázat csökkentési céllal alkalmazzuk ezt a műszaki rendszert, mekkora a szerepe, milyen nagy baj származik abból, ha meghibásodik a rendszer, attól függően vagyunk engedékenyek, vagy kevésbé engedékenyek. Erről szól ez az eltűrhető, vagy elviselhető, vagy megengedhető veszélyeztetési ráta, amit az irodalomban ugye a THR rövidítéssel jelölünk. Nyilván ez vonatkozhat akár egy rendszer elemre, részrendszerre vagy rendszerre. Na most itt ugye meghibásodási gyakoriságok, ezt írtam, kérem szépen jegyezzék meg, hogy ez egy hiányos felirat, mert itt legalább egy kis V-indexel illett volna, hogy jelezzem, hogy természetesen csak a veszélyeztető meghibásodásokról beszélünk ilyen értelembe véve. Tehát a veszélyeztető meghibásodások véletlenszerű fellépéséről szólunk, és megint feleslegesen nyomtam ezt meg. Igen, és akkor ugye itt egy példát mutatok, hogy például funkciónként és óránként, tehát a rendszer minden egyes funkciójára, mert más és más lehet a szerepe a kockázat csökkentésbe, meg kell határozni a veszélyeztető meghibásodás megengedhető vagy eltűrhető mértékét. Itt általában ilyen sávokat szoktak meghatározni, tehát például a legenyhébb az mondjuk az, hogy 10⁻⁵-en és 10⁻⁶-on pro óra, és a legszigorúbb, ami itt szerepel, ugye 10⁻⁸-on, 10⁻⁹-en. Tehát azt lehet mondani, hogy semmi gond, ha meghatározom egy elem, vagy részrendszer, vagy rendszer összes biztonsági funkcióját, tehát ami a veszélyeztetések elkerülésére szolgál, vagy egy kockázatcsökkentő jellegű, és attól függen, hogy milyen mértékben képes ez a funkció csökkenteni a kockázatot, nem szeretnénk ezt a képességét elveszíteni, éppen ezért ugye meghatározzuk, hogy mi az, amiben még belemehetünk, hogy jó, hát ha ilyen vagy olyan gyakran történik, ez nem olyan vészes. Na azért nézzük meg, hogy mit jelentenek ezek a számok. Kérem szépen, ha azt mondjuk, ugye, hogy egy év az durván nagyságrendileg 10 000 óra, akkor itt ez mit jelent ez a 10⁻⁵-en, 10⁻⁶-on, hogy 10 és 100 év között egyszer hibásodik meg, persze átlagosan a rendszer. Igaz? Na most, ha egy olyan rendszeredről van szó, amelyik hát mondjuk 25 évre tervezel, 30 évre, akkor lehet, hogy 2-3-szor is meghibásodik közben az a funkció, amire ezt engeded meg. Ugye? Nyilván ez egy viszonylag alárendelt funkció lesz, mert egy biztonsági rendszert azért nem eleve úgy tervezel, hogy pont a biztonsági funkciói azok, na hát egy párszor, ha meghibásodnak és fejreáll az egész rendszer, nem olyan nagy baj. Hát nyilván nem így gondolkodunk. És ha megnézzük, ugye azt látjuk, hogy már a következő lépcső azt mondja, hogy 100 000 év, ez azt jelenti, hogy egy 25-30 évig dolgozó rendszernél nagyon kicsi esélyed van arra, hogy egy átlagosan 100 és 1000 év közt egyszer meghibásodó rendszer lehet, de nagyon kicsi eséllyel, hogy a te 25-30 évedbe fog meghibásodni. És még tovább a legszigorúbb, ugye, amikor azt mondjuk, hogy kérem szépen, ugye, ez már 10 000 év és 100 000 év között van, ugye, akkor még valószínűtlenebb. Tehát ezt lehetne még fokozni, ez csak egy példa, bár meg kell mondjam, hogy a nemzetközi irodalomban és a nemzetközi gyakorlatban nagyon sokszor előfordul, nem csak példa, hanem szabványok is hasonlókat írnak elő. Tehát így kell erről gondolkodnunk, és akkor nézzük meg, ugye, hogy hogyan lehet ezt igazolni. Mert azt mondod, hogy kérem szépen, készítettem egy rendszert, itt van ennek a rendszernek egy részrendszere, ennek van egy olyan funkciója, amire nem engedek meg mondjuk 10⁻⁷-en pro óránál nagyobb gyakoriságú veszélyeztető meghibásodás. Mert ez egy biztonsági funkció, ha elveszti ezt a funkciót, akkor az veszélyeztetést fog jelenteni. Jó, azt mondom, hogy olyanra csinálom, de hogy bizonyítom be, hogy olyanra csinálom? Hát ugye a megbízhatósági tanulmányaiknál a gyakorlatok során ott beszélnek erről, ugye, hogy hogyan lehet megállapítani bizonyos elemekről és ilyen elemekből felépített rendszerekről a megbízhatósági jellemzőket. Itt azért szeretném megmutatni azt, hogy ez a 10⁻⁷-en pro órás meghibásodás, láttuk, még nem is a legszigorúbb, mert ugye 10⁻⁹-en volt a példánkban a legnagyobb. Ez ugye azt jelenti, ugye, hogy valamivel több mint 1000 év az átlagos meghibásodás. Nem is olyan rossz ez már, hiszen mondjuk egy 25-30 éves működési időre tervezett rendszerben, ha valami 1000 évenként hibásodik meg átlagosan, akkor nagyon kicsi az esély, hogy abban az első 25 évben történik. Nem nulla, soha. Lehet, hogy elindítod, és azonnal bekövetkezik egy ilyen hiba. Ugye? Meghibásodás következtében. Mert most ezekről beszélünk, ugye hardware meghibásodás, véletlenszerű hardware meghibásodás. Ugye? No, hát akkor hogy igazolod? Hát nem lehet azt, hogy na összerakok egy ilyet, és akkor járatom 1000 évig, és ha nem hibásodott meg, akkor igazoltam. Már csak azért sem, mert mondjuk az szép, hogyha 1000 évig megfigyeljük a berendezésünket, ugye? Gondoljuk el, hogy nézne az ki, de azt is tudjuk épp a megbízhatóság elméleti tanulmányainkból, hogy egyetlen elemmel végzett kísérlet nem mond semmit. Hát mi mindig átlagos értékekről beszélünk. Tehát nagyon sok ilyen rendszert kéne összerakni, és azokat 1000 évig azonos körülmények között vizsgálni. Nyilván ez lehetetlen a gyakorlat számára, tehát szeretnénk még megérni azt, hogy beigazolódik, ugye, hogy amit csináltunk, az tényleg olyan, amilyenre terveztük. Hát kérem szépen, ehhez ugye a szabványok, a biztonsági rendszerek szabványai különböző módszereket előírnak, vagy legalábbis ajánlanak. Ha ajánlanak, akkor lehet közöttük választani. Sokszor a szabványok is bizonyos kombinációkat ajánlanak, és nyilván az egyes cégek, fejlesztő cégek, azok kialakítják a maguk rendszereit. Lényeg az, hogy a szabványok megmondják azt is, hogy mit lehet elfogadni igazolásként. Tehát például milyen kombinációkat, milyen módszereket. Lehet használni olyan módszereket is a biztonság igazolására, jelen esetben azt, hogy te elérted ezt a 10-7 pro órás értéket, tehát annál inkább jobb vagy, vagyis ritkábban fog meghibásodni a rendszered vagy a rendszerem. Használhatsz az igazolásra olyan módszert is, amit nem ajánl a szabvány, de akkor be kell még azt is bizonyítanod, hogy a te módszered legalább annyira hiteles, mint a szabvány által ajánlott módszer. Ugye a szabványok olyan módszereket ajánlanak, amelyeket nagyon sok cég nagyon hosszú időn keresztül eredményesen használt. Ezekből jön össze egy tárháza az ajánlott vagy éppen kötelező módszereknek. Tehát ez mind a tapasztalatból jön össze. A tömeges fejlesztés, gyártás, alkalmazás, hosszú idő alkalmazás tapasztalataiból. Amelyik módszer gyengébb valamilyen szempontból, nem annyira hiteles, azt nyilván a szabvány nem fogja ajánlani. Azért el lehet képzelni, hogy a cégek között mekkora verseny van, ilyen értelembe véve is, ugye, hogy az ő módszereik épüljenek be a szabványokba, hiszen az nagyon sok mindent jelent a know-how-tól kezdve, bizonyos képzéseket, módszereket, eszközöket a biztonság igazolására. Tehát ez egy nagyon izgalmas terület ilyen szempontból is. Hát nézzük meg akkor a következő kapcsolódó témát. Ugye egész eddig a hardware véletlenszerű veszélyeztető meghibásodásával kapcsolatos dolgokról beszéltem, és most nézzük meg ugye a szisztematikus hibák, ez lehet ugye akár hardware, akár szoftverhiba, ezzel való bánásmódot, hogy úgy mondjam. A probléma az, hogy itt nem beszélhetünk ilyen meghibásodási gyakoriságról, hiszen ahogy mondtam, itt nem meghibásodásról van szó, hanem sajnos belegyártott, most a gyártást ugye teljesen általános értelembe vegyük, tehát a koncepciótól kezdve bármilyen tevékenységet, tehát bele tevékenykedtük a rendszerünkbe azt a hibát, és az ellenőrzésnél, a tesztelésnél, verifikálásnál és validálásnál majd fogunk ezekkel foglalkozni, nem vettük észre, nem fedtük fel, még a használatba vétel előtt. És bizonyos szituációban ugye fognak jelentkezni, de olyan szituációban rendszeresen fognak jelentkezni. Azt, hogy egy rendszer a teljes életútja alatt hibátlanul működött, az nem azt jelenti, hogy a rendszer hibátlan, az csak azt jelenti, hogy nem fordult elő olyan szituáció, amelyikben bizonyos a rendszerben rejtőzködő szisztematikus hiba megmutathatta volna magát. Szerencsére, ugye? De hát ez tényleg szerencse dolga már, hogy lesz-e ilyen szituáció. Az nem szerencse dolga, hogy dolgozunk-e olyan jól, hogy kicsi legyen az esélye annak, hogy a rendszerben ez a hiba oda bekerüljön, és ott benn is maradjon. Tehát amikor azt mondom, hogy dolgozunk-e olyan jól, az mind a fejlesztést, mind pedig a végén az ellenőrzéseket is magába foglalja. Na, a dolog lényege tehát az, hogy itt ilyen számszerű paraméterekkel nem dolgozhatunk, nem mondhatjuk azt, hogy milyen gyakran jönnek elő a szisztematikus hibák, hiszen ezek a lényegétől a szisztematikus hibának teljesen idegenek, ugye? Hanem arról van szó, ugye, hogy bizonyos eljárásokat dolgoznak ki, amelyek ugye, valamilyen módon a hibamentességet minél jobban elérni hivatottak, tehát amelyek alapján, ha azokat megfelelően alkalmazunk, bízhatunk abban, hogy minél inkább hibamentes lesz a rendszerünk. Na de ezt igazolni is kell, hogy már beszéltünk róla, tehát akkor azokra is kell valamilyen módszert kitalálni. Na most itt ez még nehezebb az igazolás kérdése, mint az, hogy jól dolgozzunk és ne kövessünk el hibákat. Ugye itt sose, amikor azt mondom, hogy hibát elkövetünk vagy nem követünk el, sosem a szándékos hibázásra gondolunk, mert az egy szabotás dolga, az egy teljesen más, az ellen ugye nem tudunk védekezni a normális módszerekkel, ott az ellen az ember ellen kell védekezni, aki szándékos hibát követ el, hanem épp arról van szó, hogy például nincs elég tapasztalatunk valamilyen rendszerrel kapcsolatban, nem gondoltunk valamire, és bizony, ha nem gondoltál rá a specifikálásnál, nem fogsz rá gondolni a tesztelésnél se, úgyhogy bizony szépen benne marad. Ez egy tipikus szituáció ilyen szempontból. Na, itt jön mindjárt egy alapszabály, kérem szépen. Biztonsági célra, akár hardverről, akár szoftverről van szó, csak olyan eszközöket és módszereket szabad alkalmazni, amelyek nagyon nagy mértékben, nagy mennyiségben, hosszú időn keresztül már kipróbáltak. Hiszen előbb említettem éppen, hogy itt a tapasztalatnak van óriási szerepe. Na most hiába jön ki egy új processzor, ami 17 ezerszer gyorsabb, mint amiket eddig használtunk, nincs tapasztalat vele, nem ismered a meghibásodási tulajdonságait, nem tudod, hogy igazából mi van benne, nem az, ahogy specifikálják, az mondjuk valamit mond, ami kimarad belőle, az ugye nem látszik. Tehát amivel nincs elég tapasztalat, azt nem szabad alkalmazni. Ugyanez a helyzet ugye a szoftverrel kapcsolatban is. Előbb nagyon sok tapasztalatot kell szerezni nem biztonsági alkalmazásokban, ahol egy meghibásodásnak vagy egy szisztematikus hibának az előjövetele az nem veszélyeztető hatású. A működést bénítja, vagy torzítja, de nem okoz veszélyeztetést. És csak utána szabad ezeket az eszközöket, beleértve hardvert, szoftvert, biztonsági feladatokra használni. Pontosan ezért is került a biztonsági alkalmazásokba, akár közlekedésben, erőművekben, hadászatban, sok helyen, ugye a számítástechnikai eszközök, a szoftver alapú eszközök, viszonylag későn be, tehát a jelfogós relés rendszerek a biztonsági rendszerek között nagyon-nagyon sokáig egyeduralkodók voltak, például az atomerőművekben is, csak mondjuk az utóbbi mondjuk 15, talán nem is egészen 20 évben kezdődött meg, hogy számítógépes alapra helyezik a biztonsági funkciókat is. De az alapvető dolog az, hogy a relétechnikában vannak olyan elemek, amelyek önmagukban is félszéf tulajdonságok, most már tudjuk durván, hogy mi az, hogy félszéf, tehát úgy működnek, ugye, hogyha meghibásodnak, akkor nem okoznak veszélyeztetést, lehet, hogy leáll valamilyen rendszer vagy részrendszer, de nem okoznak veszélyeztetést. Az elektronikus elemeknél vagy a szoftvernél nincs ilyen biztonsági állapota ezeknek az eszközöknek, beleértem, mondom a szoftvert is, tehát ki kellett dolgozni azokat az architektúrákat és azokat a technológiákat, szoftvertechnológiára gondolok, amelyekkel a biztonsági viselkedést, nem az alapvető biztonsági funkciót, hát az viszonylag könnyű, hogy megírsz egy szoftvert, ami tudja azt, amit kell, a normál biztonsági funkciót. A probléma az, hogyha az a hardware, amin fut a szoftver, ugye, az meghibásodik, akkor se legyen veszélyeztető a rendszer, tehát azt a jól megírt funkciót, azt ne úgy hajtsa végre, hogy az veszélyeztessen, vagy magában a szoftveredben van az a bizonyos, rejtőzködő, szisztematikus jellegű hiba, az is lehetőleg ne okozzon veszélyeztetést. No, hát mivel elég jól körbejártuk azt, ugye, hogy a szoftvernél, illetve a hardware szisztematikus hibáknál nem lehetséges mennyiségi jellemzés, arra nézve, ugye, hogy mi az elvárás, ezért bevezették a biztonsági integritást, tehát a biztonság sértetlenségének a fogalmát. Ez ugye a szisztematikus hibáktól való mentességet jelenti, és ennek a mértékét próbálták valahogy összhangba hozni a már előbb tárgyalt THR-rel. Miről van itt szó? Hát itt ez mondjuk egy szimbolikus jelölés, hogy mondjuk négy ilyen szíl, ugye ez a szíl, ez a Safety Integrity Levelnek, tehát a biztonsági integritási szinten a rövidítése. hogy négy fokozatot rendelnek össze a példánkban szereplő négy hardware véletlenszerű veszélyeztető meghibásodási osztállyal, és akkor ez azt fogja jelenteni, hogy ha a hardvernél a legszigorúbb előírást tartod a THR-re vonatkozva, akkor itt olyan eljárásokat a SZIL 4 azt fogja jelenteni, hogy itt a szoftverfejlesztésnél vagy a hardware architektúra kialakításánál és megbízhatósági szempontból való kialakításánál a legszigorúbb eljárásokat kell alkalmazni, a legrigorózusabbnak kell lenned, és a tesztelésnél is. Hát persze, mert ha a nagyon szigorú fejlesztési eljárások ellenére is azt kell mondani, hogy nem tudom, hogy van-e benne hiba. Törekszem rá, hogy ne legyen. Azért a szigorú megoldásokat választom. De nem tudom, be kell bizonyítani, hogy nincs benne. Sajnos a bizonyítás az ugye megint csak olyan, hogy mindig csak azt a hibát találod meg, amit megtaláltál, illetve arról tudsz, de olyan eljárásokat kell kidolgozni és dolgozni ki, amelyek azért valószínűsítik azt, hogy valóban ez ilyen lesz. És nyilván, hogyha a hardware-rel kapcsolatban, véletlenszerű meghibásodással kapcsolatban enyhébbek a követelmények, akkor a szisztematikus hibákkal kapcsolatos fejlesztési és tesztelési előírásaid is viszonylag enyhébbek lesznek. Fontos, és ezzel fejezném be most szünet előtt, fontos az, hogy a kettő egyensúlyban legyen egymással. Miért? Mert csinálhatsz te egy rettentő jó hardvert, ami nemhogy a 25-30 év alatt, hanem 500 év alatt se hibásodik meg átlagosan. Tehát több millió év alatt hibásodna meg átlagosan. Nagyon jó. Jó sok pénzbe kerül persze, de megcsináltad. És közben egy vacak szoftvert teszel rá, tele szisztematikus hibákkal. És fordítva. Tehát a kettőnek az egyensúlyát meg kell találni. Erről szól ez az egymáshoz rendelés, amit itt táblázatosan is bemutatok, és szünet után fogjuk folytatni. Tehát még egyszer nézzük ezt a táblázatot. Ugye ez arról szól, hogy a véletlenszerű, veszélyeztető hardware meghibásodásoknál mennyiségi jellegű előírásokat tudunk tenni arra nézve, hogy mi az, ami még elfogadható, ami még megengedhető, attól függően, hogy az adott rendszer, részrendszer vagy elem funkció, mert hangsúlyozom ezt, funkciónként kell megvizsgálni, minden funkciónak ugye más és más a szerepe, ha azzal kapcsolatosan merül fel véletlenszerű meghibásodás, akkor azt legfeljebb milyen gyakran engedjük meg itt, tehát ezt lehet mennyiségileg kezelni. Ehhez szükség van ugye az adott funkciót megvalósító hardware elem megbízhatósági jellemzőinek az ismeretére, amiben már benne van implicite, hogy hosszú ideje nagy mennyiségben alkalmazott elemeket alkalmazhatsz csak. Egy vadonat újonnan kijött elemet, vagy ilyenekből felépített rendszert biztonsági funkcióban nem alkalmazhatsz, hiszen fogalmat sincs róla, hogy hova sorolható ez be. Na most a rejtőzködő, de szisztematikusan megjelenő hardware, illetve szoftver hibákkal kapcsolatban csak szimbolikus jeléseket tudunk alkalmazni, amely szimbólumok mögött, hát itt most az egyszerűség kedvéért ugye 1-2-3-4-el jelöltük, bizonyos szigorúságú fejlesztési és tesztelési eljárások vannak. És azzal fejeztem be, ugye, hogy ezeket a szigorúságokat egyensúlyba kell tartani a véletlenszerű, veszélyeztető hardware meghibásodásokkal szemben, elvárásaink annak a szigorúságával, hogy megfelelő ráfordítással, megfelelő minőségű, és itt ugye a megbízhatóságot és a biztonságot értem alatt a rendszert kapjunk a teljes életútra. Tehát ugye nem csak kitalálni, legyártani, üzembe helyezni kell a rendszert, hanem megbízhatóan, biztonságosan kell akár több évtizedig is működtetni. Kérem szépen, itt egy példát mutatok be, arra nézve, hogy mit is jelenthetnek ezek a bizonyos, a szimbólumok mögött levő előírások, Jelen esetben például a biztonsági hardverekkel kapcsolatos előírásokra gondolunk, ez a legmagasabb szinten még a részletek nélkül, tehát ugye azt mondja, hogy rendszer, alrendszer, berendezés, architektúrája. Elemarchitektúráról nem beszélhetek, hiszen az elem az már tovább nem osztható, de az elemekből már összerakhatsz részrendszert, és annak az architektúrájáról itt lehet szó. Tehát milyen technikákat, intézkedéseket hozunk a különböző szigorúságot jelképező SZIL, ugye kicsit ellentmondásos, amikor így beszélünk, hogy SZIL szintek, hiszen a SZIL-ben az ele, az el, az már a levelt, a szintet jelenti, de valahogy itt és több más esetben a magyar szakmai nyelvben így honosodott meg, tehát nem azt mondjuk, hogy SZI szintek, ugye, hanem SZIL szintek, de hát ez nem teljesen korrekt, de mégis így használjuk, ezt csak megjegyzem. No, tehát ugye ez a legenyhébb, a SZIL 4 a legerősebb, megjegyzem, ugye ez példa, de a gyakorlatban, a biztonsági rendszerek gyakorlatában, legyen szó akár közlekedési vagy ipari rendszerekről, nagyon-nagyon gyakran találkozunk, sőt azt mondhatom, hogy az alapvető szabványok ezzel számolnak, 4 biztonsági integritási szinttel, illetve ezzel párban ugye a 4 fokozattal a THR vonatkozásában. Tehát ez, amit itt látunk, ez a táblázat, ez tulajdonképpen egy példa arra, ugye, hogy a különböző szigorúságoknál mit írunk elő. Ugye itt a bejegyzések R, illetve HR, ahol egyáltalán van bejegyzés, az R az ugye a recommended, tehát az ajánlott, a HR az pedig a highly, tehát erősen, magasan ajánlottról szól, ahol vonal van, ott nyilván nem értelmezhető az eset. A fehér mezők, itt a technikák, intézkedések, tehát amelyek tartoznak az egyes biztonságintegritási szintekhez, a fehér az 1-es és a 8-as, ugye, ezek tulajdonképpen nem igazán architekturális kérdések. Mit mondanak? Ezek olyan generálisan ajánlott, illetve előírt, hát ugye ami erősen ajánlott, azt veheted úgy, hogy ez egyszerűen előírt, intézkedés, amelyek generálisan érvényesek, bármilyen architektúrát alkalmazol. Az egyik ilyen alapszabály a biztonságorientált és nem biztonságorientált rendszerek szétválasztása. Ugye a biztonságorientált, a biztonság releváns és egyszerűen a biztonsági jelzőket teljesen konform módon használjuk. Tehát akár melyiket mondod, ugyanarra gondolsz, ugye, hogy biztonsági feladatot ellátó, a biztonságért felelős, kockázat csökkentő szereplő. Ez mind-mind-mind ugyanazt jelenti. No, a lényeg tehát az, hogy a biztonsági és a nem biztonsági rendszerek szétválasztása. Hát pont most vagyunk a jó helyen ahhoz, ugye, hogy lássuk, hogy mennyi többlet ráfordítást igényel már a koncepció kialakítását, hogy milyen biztonsági funkciókat kell majd implementálni, hogyan kell azokat megvalósítani, hardware, software, milyen feladat részt képvisel benne, aztán integráltan mit fognak csinálni, hogyan kell ezeket teszteni. Egy csomó olyan többlet ráfordítás gondolkodásban, pénzben, időben, mindenben, ahhoz képest, hogyha egy részrendszernek, rendszernek nincsenek biztonsági feladatai. Tehát ha meghibásodik, attól a veszélyeztetés nem fog növekedni. Tehát, mivel a biztonsági rendszereknek, főleg ugye a magasabb integritás esetén, tehát SZIL 3, SZIL 4, sokkal nagyobbak a fejlesztési és tesztelési ráfordításai, vélhetőleg erről még kevesebbet beszéltünk, az üzemeltetési ráfordításai is, tehát gyakrabban meg kell vizsgálni, többször kell megelőző jelleggel alkatrészt cserélni, és itt tovább. Tehát nagyon komoly érdek fűződik ahhoz, ugye, hogy ha a rendszernek vannak olyan részei, amelyek nem látnak el biztonsági funkciót, azokat ne biztonsági előírásoknak megfelelően fejlesszük, teszteljük és üzemeltessük. Ez mind a 3 életfázisra érvényes. A kérdés csak az arányok kérdése. Hogyha van egy olyan rendszered, amelyben 90% nem biztonsági funkciót lát el, és csak 10% lát el biztonsági funkciót, teljesen egyértelmű, hogy szét kell választani a fejlesztést, a gyártást, az üzemeltetést ilyen szempontból. Hogy a 90%-ot ne terhelje az a rengeteg minden ezekben a fázisokban, ami a biztonság igényel, a biztonság megtartása, vagy a biztonsági viselkedés. Tehát itt egyértelmű. Ha ez fordítva van, vagyis a rendszer 90%-a biztonsági funkciókat lát el, és csak mondjuk 10%-a az, amely nem lát el biztonsági funkciókat, akkor kérdés, hogy érdemes-e ezt így külön választani, mert akkor lehet, hogy már többe kerül neked, mint cégnek az, fejlesztőnek, gyártónak, üzemeltetőnek, hogyha kétféleképpen kell gondolkodni, eljárni ezekben a vonatkozásokban. Hát a köztes területen ott nyilván el kell dönteni, hogy jobb. A legkülönbözőbb egyéb finomító tényezők lehetnek, amelyek segítenek neked eldönteni azt, hogy most egységesen biztonságinak kezeld a rendszert, vagy választod külön. Természetesen ugye ez cégenként, fejlesztő és üzemeltető cégenként különböző hozzáállást is jelenthet az addigi tapasztalatok és egyebek alapján. Egy biztos, ugye, hogy az igazán jó megoldás, mármint úgy értem, hogy célszerű megoldás az, hogyha egy nagy rendszernek viszonylag kis biztonsági magja van, és a rendszer többi része, tehát ami az első példa volt, ugye, hogy mondjuk a 90% az ne lásson el biztonsági feladatokat. Ha ezt meg lehet így csinálni, akkor érdemes így szétválasztani. No, kérem szépen, a másik pedig, ugye ez tehát egyfajta célszerűséget jelent. Ugye a fordítottról nem is beszéltem, hogyha kevés a biztonsági rész, hogy akkor azt se biztonsági módon fejleszed, üzemeltet, stb., az föl sem merülhet. Tehát ezzel úgy gondolom, ezt lezárhatjuk. Nyilvánvaló, hogy itt azért csak ajánlott, itt meg erősen ajánlott, mert itt szigorúbbak azok a többlet eljárások, amelyeket rá kell fordítani a nem biztonságira is, ha egységesen kezeled. Na most a másik ilyen generális téma, ami itt a 8. sorban van jelve, az architektúra igazolása a hardware mennyiségi megbízhatósági elemzésével. Hát a szünet előtt ugye érintettük ezt a részt, hogy nem lehet 1000 évig megfigyelni a rendszeret, hogy tényleg csak 1000 év múlva fogja meghibásodni. Egyébként is egy rendszer megfigyelése nem mond semmit ilyen szempontból. Tehát ugye a megbízhatósági tanulmányaink alapján kell igazolni az architektúra, az, ahogy fölépül elemekből a rendszer, a részrendszer, részrendszerekből a teljes rendszer, különböző soros párhuzamos és egyéb funkcionális kapcsolatok, tehát ez nem az, hogy az áramkörök sorosak vagy párhuzamosak, egybeeshet a kettő, tehát mondjuk a villamos felépítés és a funkcionalitás, de nem feltétlenül, nyilván a gyakorlatokon láttak már erre példákat, tehát itt a funkciókról beszélünk, ugye bizonyos funkciókat ellátó architektúrákat a megbízhatóság elméleti módszereinkkel próbálunk igazolni. Megint csak oda jutunk vissza, hogy csak olyan elemeket használhatunk, és olyan architektúrákat, amelyekkel vannak már tapasztalatok. Nagy mennyiségben, hosszú ideig alkalmaztuk. Erről többet nem is akarok mondani, és ez annyira fontos, hogy ez már az enyhébb szinten is az egyes és a kettes integritási szinten is erősen ajánlott. Tehát attól nem menekülhetsz meg, még a legenyhébb esetben sem, hogy igazoljad a rendszer lambda veszélyeztetőt, hogy így fejezzem ki magam, tehát hogy milyen gyakran fog a rendszered veszélyeztető módon meghibásodni, pontosabban ezt funkciónként kell ugye szintén elvégezni. Amit érdemes még megfigyelni, mielőtt a részletekbe belemennénk, hogy Végig az egész táblázatot, ha megnézik, az 1-es és a 2-es oszlop, illetve a 3-as és a 4-es oszlop teljesen azonos bejegyzéseket kapott. Vagyis az a helyzet, hogy ez egy kicsit önkényes dolog, hogy azt mondom, hogy 4 biztonságintegritási szint van. Tulajdonképpen emögött egy kicsit az van, hogy ez mondjuk összeilleszthető legyen a THR-ek 4 fokozatával, ahol ez viszonylag indokoltnak tűnik, hogy ne támasszak túlzott megbízhatósági követelményeket a véletlenszerű hardware hibák vonatkozásában, ha az nem szükséges. De a szoftverfejlesztés szigorúsága, persze ez a hardware szisztematikus hibákra is érvényes, de most ha a szoftverfejlesztési módszerek szigorúságára nézem, de akár itt, amit a táblázat mutat a hardware architektúrák, teljesen mindegy, hogy 1-es vagy 2-es szintről beszélek, vagy 3-as vagy 4-es szintről beszélek. A 3-ast is ugyanolyan szigorúan kell fejleszteni, mint a 4-est. Ugye? Tehát tulajdonképpen most azt is mondhatnám, hogy elég lenne 2 biztonságintegritási szint. Ezzel teljesen ellentétes az a tapasztalat, hogy bizonyos iparágakban, vegyiparban, energetikában esetleg nem 4, hanem akár 7 vagy még több integritási szintet is, vagy épp a repülésben lehet találni, mert úgy differenciálják a különböző veszélyeztető eseményeket, illetve bizonyos funkciókkal kapcsolatos veszélyeztetéseket, úgy gondolják, hogy tudnak tartalmat adni a megkülönböztetésnek. Itt praktikusan arról van szó, hogy nem tudsz tartalmat adni annak, hogy mit jelent az, mennyivel szigorúbban kell fejleszteni a 2-es, mint az 1-es szintet is teljesítő szoftvert például. Tehát ezt így kell értelmezni, és akkor nézzük meg, hogy mit jelentenek itt a különböző bejegyzések. Az egyik azt mondja, hogy egyszerű elektronikai felépítés önteszteléssel és ellenőrzéssel. Mit jelent ez az egyszerű elektronikai felépítés? Kérem szépen, más megnevezéssel úgynevezett egycsatornás kivitel, vagyis a funkciót hardveresen. Itt a szoftverről nem is beszélünk, csak ugye azért vannak manapság is tiszta hardware alapú megvalósítások bizonyos esetekben. Hát a beavatkozó szervek a végén, vagy az érzékelők maguk, nem beszélve most az intelligens érzékelők intelligencia funkcióiról, hogy úgy mondjam, tehát ilyen előfeldolgozások, stb. De maguk az eszközök, azok hardverek. Tehát akármennyire is a funkcionalitásnak a magja az persze, hogy szoftver, és egyre inkább, egyre kevesebb funkciót valósítunk meg. De a perifériák, az érzékelők és a beavatkozók, hát azok hardver eszközök. Lehetnek intelligensek, ez rendben van, de a legvége az mindig hardver. Ez teljesen egyértelmű. Tehát a fizikai világgal csak fizikailag tudsz kapcsolatot tartani. No, tehát ha máshol nem, akkor ott fölmerülhet ugye egyszerű elektronikai felépítés. Ez az egycsatornás felépítés, ez azt jelenti, ugye, hogy a funkciót egyszeresen valósítod meg, hogyha sematikusan szeretném ezt ábrázolni, akkor azt mondom, hogy kérem szépen, itt jönnek a bemenő információk, és itt megkapom a kimeneti információkat. Ezt valamilyen módon, mondjuk egy húzalozott elektronikával ebben az esetben, akár kapuszinten, vagy valamilyen magasabb szintű integráltság szintjén megvalósítom, de nem szoftver nincs benne. Tehát ugye ilyen, akkor is mondjuk ilyen kis közepes integráltság, hogy azért korrektebben határozzuk meg, az még lehetséges ugye szoftver nélkül is, tehát hogy különböző flip-flopok, egyebek lehetnek benne, kell is, hogy legyenek valószínűleg. Tehát amellett, hogy egyszeresen valósítod meg, egyszer valósítod meg a kívánt funkciót, valamiféle belső tesztelés, ellenőrzés van a működő képességre vonatkozóan, tehát akár időmérési feladatot is elláthat ellenőrző jelleggel, hogy bizonyos válaszidők például, tehát a bemeneten, ha megjelenik egy jel, akkor bizonyos időn belül adott választ a kimeneten a rendszer, vagy nem. Ha nem adott, túllépett egy bizonyos várakozási időt, akkor az nyilván valamilyen meghibásodást jelent, akkor letiltja a kimenetet. Ugye itt megint csak biztonsági felelősségű kimenetről beszélünk természetesen. Tehát ez ugye csak a legegyszerűbb esetekben képzelhető el, hogy egyes-kettes szinten ilyet lehet ajánlani, de nem olyan túlzottan ajánlja ezeket. Hármas-négyes szinten ez egyáltalán nem felel meg, ugyanis a helyzet az, hogyha egy ilyen meghibásodik, gondolja arra, ebben van egy ellenőrző mechanizmus, hogy annak a hiba feltárása feladata. Ezt mi már tudjuk, a hiba detektálás, és akkor tiltsa le a kimenetet. Na de mi van, ha a hiba detektáló mechanizmus, a mechanizmus az most itt egy általános fogalom, ez lehet áramkör, lehetne szoftver, de ebben mondjuk nem gondolunk szoftver, az hibásodik meg, akkor mit csinálsz? Ugye? Tehát látjuk, hogy nem olyan egyszerű minden elvárásnak megfelelően kialakítani egy ilyen rendszert, tényleg csak a legegyszerűbb esetekben engedjük meg azt, hogy így alakítsuk ki. A másik, ami utána következik a hármas sorban, ugye ez a duál elektronikai felépítés, hát itt ugye elektronikus rendszerekről beszélünk, duál, vagyis kettőzött elektronikai felépítés, ez elképzelhető olyan módon, hogy ugyanazt megvalósított kétszer, a bemenő információt megkapja mind a két implementáció, mind a két megvalósítás, és a kimeneti információkat pedig összehasonlítod valamilyen módon, mondjuk csak azt mondod, ide egy és kapcsolatot teszünk, és a biztonsági kimenet az és kapcsolat kimenetén jön. Na most ez nem igazi összehasonlítás lesz. Miért? Ez csak azt mondja meg, hogy mind a két kimeneten egy van-e, ugye, hogyha az és kapcsolat alapvető jellemzőjére gondolok, hogy hogy definiálom. Egy ilyen kapcsolat tulajdonképpen ugye, akkor is nullát fog mutatni, hogyha az egyik csatornán, ugye ezt úgy is mondhatom, ez két csatorna, ez a két megvalósítás, egyes érkezik, a másikon nullás. Tehát tulajdonképpen olyan szempontból ez biztonsági felé mutat már a viselkedése meghibásodás esetén, ugye, hogyha az egyik az egyest ad, a másik nullát, mert ugye korrekt működésnél ezt nem is kell mondani, vagy mind a két kimeneten nulla van, és akkor itt jogosan jelenik meg nulla, vagy mind a két kimeneten egyes van, akkor itt megjelenik az egyes. Rendben van. De ha mondjuk itt egyes és itt nulla van, itt persze, hogy nullát ad. Hát ez a dolga. Ha ő jól működik, az még egy külön játék, ugye, hogy ő jól működik-e. Na most akkor, kérem szépen, ez viszont sajnos mit fog jelenteni? Az igaz, hogy ilyenkor, ha az egyik elromlik, meghibásodik, akkor letiltja a megengedő egy kimenetet, ha feltételezem, hogy a veszélyes funkció az egyes lenne, amit ugye csak jó működés esetén szabadna megengedni, ilyen szempontból jó. Csak az a baj, és most jönnek ugye a megbízhatósági ismereteink, hogy mivel nem tudjuk azt, hogy ez a nulla, ez azért nulla-e, mert nullának kell lennie, vagy pedig azért, mert az egyik meghibásodott, joga lesz, ugye egy bizonyos idő után mind a két rendszernek, pontosabban a másiknak is meghibásodnia. Ráadásul ez még azt se tudja, hogyha az egyik nulla, a másik egy, hogy mi kéne, hogy legyen ezeken a kimeneteken, vagyis hogy melyik hibásodott meg. Igaz? Tehát tételezzük fel, hogy ez az egyes, ez egy hibás egyes, jelöljük ezt meg egy csillaggal, a nulla a helyes, ilyenkor nincs semmi baj, ez ugyan veszélyes lenne, de ez a nulla ezt nem engedi, negálja ezt a hatást. De a detektálás igazából a külvilág felé nem történt meg, mert ha figyelembe veszed az átlagos meghibásodási gyakoriságot veszélyeztetés szempontjából, holnap után, vagy akármikor ez a másik csatorna is meghibásodhat, és ha ez is hibásan egyest fog kiadni, akkor itt hibásan egy egyes fog megjelenni. Tehát egy ilyen rendszert csak úgy alkalmazhatsz, bárki ezt meg tudná fogalmazni, hogyha manuálisan ellenőrzöd időnként, hogy mi is a helyzet, hogy ez a kiadott nulla, az miért nulla? Azért, mert nullát kell, hogy kiadjon, vagy pedig a két csatorna közül valamelyik meghibásodott. Hát ezért is van az, hogy mert ez egy ilyen manuális, időszakos ellenőrzést kíván, itt jön megint az átlagos meghibásodási gyakoriság. Ennek kulcsponti szerepe van, ugye, hogy ellenőrzned kell manuálisan, ezért a 3-as, 4-es szinten nem engeded meg azt, hogy mondjuk naponta vagy hetente kell ellenőrizni, hogy azért nullalja a kimenet, mert ugye az egyik meghibásodott vagy jogosan nulla, arra ne is gondoljunk, hogy azért egy a kimenet, mert mind a kettő egybe hibásodott meg egyes kimenettel. Ugye? Tehát ez egy valamennyire többet tudó rendszer, a duális, az is kimenettel, mint az egyszerű, egycsatornás elektronika, de bizonyos szintig fogadható csak el, ez az egyes, kettes integritási szint. Na most nézzük a következőt, talán ne is a négyest, hanem az ötöst vegyük először. Ez a belső félszép jellegen alapuló egyszerű elektronikai felépítés. Kérem szépen, itt arról van szó, hogy ahogy említettem, a jelfogós rendszerek, a hagyományos jelfogós vagy relés biztonsági rendszerek olyan konstrukciójú relékből épülnek fel, és olyan kapcsolástechnikát alkalmaznak a különböző és vagy nem áramköröket, vagy a soros párhuzamos kapcsolatokat úgy építik fel, hogy figyelembe veszik a meghibásodási jellemzőket. Nevezetesen, ha azt mondják, hogy a relé tekercsét gerjesztjük, hogy meghúzza a fegyverzetét, és akkor az úgynevezett felső érintkező zár. Ha ugye nem gerjesztjük a tekercset, akkor elejti a fegyverzetet, bont az érintkező. Nyilván fordított értelmű érintkezők is lehetnek, amelyek alsó vagy nyugalmi érintkezők, amik épp akkor zárnak, amikor ejtett a fegyverzet. Na most mivel a reléket úgy konstruálják meg villamosan, mágnesesen és mechanikai szempontból is, hogy a legtöbb valószínűsíthető hiba, amelyek tapasztalat alapján tudják, hogy előfordulhat, tapasztalat, 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 azok mind azt eredményezik, hogy a relé elejti a fegyverzetét, tehát bontja a felső érintkezőt, elejti a fegyverzetét, vagy meg se tudja húzni, gondolj rá, egy tekercsszakadás, rövidzár esetén ugyanúgy van, hogyha tekercs kapcsolja, vagy menetek rövidzárba kerülnek, nem tudja meghúzni, mert nincs elég gerjesztés, és így tovább. Szakadás az áramkörökbe, vigyázni kell, hogy rövidzár ne legyen az áramkörökbe. Tehát mivel úgy tudják biztonságilag kialakítani, hogy sokkal kisebb a valószínűsége annak, hogy a relé a fegyverzetét húzva tartja, mint hogy egy hibából kifolyólag, ezért a veszélyes funkciót a relé húzott állapotához, a relé fegyverzet húzott állapotához rendelik. Vagyis a reléknek van egy ilyen aszimmetrikus meghibásodási tulajdonságuk, ugye, hogyha azt mondod, hogy egy ilyen kis állapotgráf szerűséggel jelölve, hogy legyen nulla a relé hibátlan állapota, ez most működési jellemző, tehát nem olyan értelemben, hogy húzott vagy ejtett, ugye? És azt mondod, hogy legyen két további működési állapot, egy akadályozó és legyen egy veszélyeztető állapot, ugye? Akkor azt kell mondani, hogy ha meg tudja húzni a fegyverzetét, vagy el tudja ejteni, amikor kell, akkor ez a normál működési állapot. Ha nem tudja meghúzni a fegyverzetét, vagy elejti, amikor meg kellene, hogy húzza, ezzel akadályozza a normál funkciót, de biztonságos, mert az a normál funkció az valami veszélyes. Mondjuk a jelzőre ne engedje kitenni a zöld fényt akkor, amikor ennek nincs meg a feltétele, például azáltal, mert elromlott a relé, és a veszélyes az, hogyha húzva marad a fegyverzet, akkor is, amikor nem szabadna, mert mondjuk összeragad a két érintkező villamos, a ívet húzott és összeragad, Hát, hogyha nem fém-fém érintkező van, hanem mondjuk fém ezüst, akkor ez kevésbé következik be nyilvánvalóan. Bocsánat, fém és szén, azt akartam mondani. Tehát mondjuk szén és ezüst érintkező, ugye, akkor nyilván ezek nem tapadnak össze, csak ez egy drágább megoldás. És ez egy veszélyeztető. Akkor azt kell mondani, hogy ha ehhez egy lambda veszélyeztető, ehhez egy lambda akadályozó gyakoriságot rendelek, hogy ennek a lambda veszélyeztetőnek sokkal-sokkal kisebbnek kell lennie, mint a lambda akadályozónak. Tulajdonképpen ez a fail-safe működésnek az alapja. Ugye? Na most a relés áramkörök önmagukban rendelkeznek ezzel a tulajdonsággal. Hangsúlyozom, ez nem a fizikai működést jelenti, ugye, hanem a működő képességet biztonsági szempontból. Tehát ez a hibátlan működés, ez a működőképesség elvesztése akadályozó jelleggel, jelen esetben fizikailag ez ugye a meg nem húzási képességet jelenti, illetve a meghúzási képesség elvesztését, ez pedig az illegális húzva maradást jelenti, amikor tehát mondjuk kiteszi a zöld fényt a jelzőre, akkor is, amikor szembe is jön egy vonat. Tehát ugye ez az aszimmetrikus jelleg, hogy a veszélyeztető állapot előfordulását sokkal kevésbé engedett meg. Ő rá vonatkozik, micsoda? A THR. Tehát ehelyett írhattam volna, hogy a THR-et is. Az sokkal kisebb legyen, mint az akadály. Azt se szeretjük persze, nehogy valaki azt mondja, hogy akkor választok jó nagy akadályozó meghibásodási rátát, és akkor teljesül ez a követelmény. Persze, csak sose fog működni a rendszered, nem? Tehát nyilván nem az a megoldás, hanem választok egy olyan rendszert, készítek, üzemeltetek olyan rendszert, amiben az akadályozás az nagyon-nagyon ritkán fordul elő, és még ehhez képest nagyon-nagyon ritkán fordul elő a veszélyeztetés. Hát ez a dolog lényege, nem? Működjön, és ne veszélyeztessen működés közben. Tehát kérem szépen, ha a rendszer olyan, hogy az elemei és az elemek kapcsolata önmagában hordja ezt a fail-safe tulajdonságot, amiről most beszélek, ilyen konstrukció, akkor beszélhetünk erről a bizonyos belső fail-safe jellegről. Na most biztonsági elfogós áramköröknél ez teljesen adott, sajnos az elektronikánál erről nem beszélhetünk, mégpedig azért nem, mert ott a két jelszintnek, hogyha veszek egy nagyon egyszerű megoldást, mondjuk legyen egy tranzisztoros inverter, teljesen hagyományos felépítéssel, és ugye attól függen, hogy itt hogy vezéreljük, tudjuk, hogy a kimeneten a fordítottját kapom, tehát ugye ha például megnyitom a bázisemitter kört, megindul a kollektoráron, feszültség esik itt. A megnyitás az nyilván magas jellel történhet, tehát az itteni egyből, ha jól működik, itt nulla lesz, fordítva az itteni nullából, itt egy lesz magas szint, mert ha nem nyitod meg a bázisemitter diódát, nem fog folyni kollektoráram, és akkor eltekintve attól a kis szivárgási áramtól, ami ugye itt a kollektor-emitter körben van, itt nem fog feszültség esni, vagyis valóban a magas szint fog megjelenni a kimeneten. Hát még hozzájön, ha terheled a kimenetet, persze akkor itt az valamekkora feszültségesés. Nem megyünk bele a részletébe, nyilván ezeket nagyon jól ismerik. A dolog lényege az, kérem szépen, hogy itt nagy bajba vagyok, hogyha meg kell mondani, hogy melyik legyen az a szint, a magas vagy az alacsony szint, tehát az egyhez vagy a nullához tartozó szint, amelyik megengedi a biztonsági funkciót, illetve meghibásodás esetén melyik lesz az a veszélytelen állapot, amelyikbe kell, hogy menjen. Ugyanis a probléma az, hogy fizikailag, ha nézem a félvezető elemeket, itt a leghagyományosabb diszkrét tranzisztort vettem, ugye egy NPN invertert, hogy, de hát nyilvánvaló, hogy az integrált áramköri elemeknél is hasonló dolgokat találhatunk, még akkor is, hogyha más ugye a vezetés mechanizmusa adott esetben, attól függ, milyen tranzisztorokkal épül fel, de az is erre, mi tranzisztorokból épül fel végül is, hogy milyen technológiával, az meg más kérdés. De a szintek, ott is szintek, magas és alacsony szinteket rendelünk az egyekhez, a nullákhoz, tehát, vagy fordítva, ezeket rendeljük a magas-alacsony szintekhez, akkor kérem szépen, a helyzet az, hogy a meghibásodások jellege olyan, ha a gyakoriságot nézem, hogy teszem azt, mondjuk egy kollektorköri szakadás, ami mit fog eredményezni? Hogy állandóan, ugye itt a tápfeszültség, állandóan magas szinten lesz. Teljesen mindegy, hogy hogy vezérled ezt a tranzisztort, mi érkezik a bemenetre. Állandóan magas szinten lesz. Ha veszek egy kollektor emitter zárlatot, akkor meg teljesen mindegy, ugye, hogy itt a bemenetem mi van, a bázis emitter diódát nyitod vagy nem nyitod, ez a rövid zár biztosítja azt, ugye, hogy a munkaellenállás alsó pontja állandóan nullán van. Tehát állandó alacsony szint. A probléma az, hogy a kétféle típusú, még lehet persze több más is elővenni, meghibásodás fajtát, de az egyik, illetve a másik típusú meghibásodási csoportnak nagyságrendileg feltétlenül azonos a gyakorisága, tehát nem tudsz egy ilyen masszív egyenlőtlenséget meghatározni, ami pedig a fészév működés alapja. Tehát, hogy a veszélyeztető jellegű meghibásodás sokkal-sokkal ritkábban forduljon elő, mint az akadályozó, amellett az akadályozó se legyen túl gyakori. Tehát tulajdonképpen nincs egy ilyen áramkör kimenetének biztonsági állapota, mint a relénél az ejtett állapot, ugye megszakítja a felső érintkezőt, a munkaérintkezőt, megszakítja az áramkört, eltűnik a zöld fény a jelzőről, sötét a jelző, inkább akkor megáll, vagy a közúti csomópontnál, ha a jelzőlámpa sötét, akkor ugye az egyéb elsőbségi szabályok alapján fogod az áthaladást lebonyolítani. No, hát kérem szépen, a dolog lényege az, hogy kísérleteztek olyan elektronikus áramköröknek a kialakításával, amelyek annak ellenére, hogy az alaphelyzet azt mondja, hogy nincs egy ilyen biztonsági állapot, tehát nem alkalmasak az elektronikus áramkörök közvetlen fészév tulajdonság tanúsítására, bizonyos elég komplikált kialakításokkal igyekeztek mégiscsak ilyeneket létrehozni, de nyilvánvaló, hogy ez egy csomó többletkapcsolást jelent, egy csomó többletelemet, bonyolultabb alapfunkciókat, és így tovább, tehát ezek nem tudtak elterjedni, még csak a legalacsonyabb szintű, tehát az és vagy nem funkciókat le lehet így játszani ilyen biztonsági elektronikákkal, csináltak is ilyet, ugye főleg kezdeti időben, de magasabb integritások, tehát főleg, hogy egy processzort, vagy egy nagy kapacitású RAM-tárat, hasonlót, ugye, vagy akár még csak egy nagyobb regisztert, ilyenekkel előállítani, ez teljesen reménytelen. Már csak azért is, mert a sok-sok elem miatt, ugye mondtam, hogy csomó kiegészítő elem van. Gondold el, a sok-sok elem miatt, és az elemek kapcsolatai miatt, és ezeket nem lehet integrált áramkörön belül csinálni, tehát ugye megnő az elemszám, az eredő lambda az sajnos nagyon meg fog nőni, és nem csak az elemek, hanem az elem kapcsolatok is hoznak be meghibásodási képességet, és növelik az eredő meghibásodási rátát. Tehát lehet, hogy biztonságos lenne, lehet, hogy a lambda veszélyeztető az nagyon alacsony lenne, de sajnos a lambda akadályozó is, bocsánat, pont fordítva, ugye? Tehát de a lambda akadályozó az nagy lenne, tehát nagyon gyakran hibásodna meg, mert sok elemből áll egyszerűen. Tehát ez az út, ez csak nagyon korlátozottan, viszonylag egyszerű feladatokra alkalmazható. Ez lenne, ugye ez a belső fészév jellegen alapuló egyszerű elektronika, akkor ugyanúgy egy csatornásan engedélyezhető, mint a jelfogós áramkörök. Ezeket persze ajánlják, nagyon jó, ha meg tudod csinálni, de hát csak viszonylag kisebb feladatok esetén. Például tudsz csinálni mondjuk ezt az ellenőrző éskaput, azt megcsinálhatod belőle így, ugye? Mert itt nem is beszéltem arról, hogy mi van, hogyha maga ez az éskapu hibásodik meg. akkor teljesen megbízhatatlanná válik a rendszer. De ha ezt egy ilyen jellegű elektronikával oldod meg, mert egy éskapuhoz azért kevés elem kell, nem? Tehát akár diódásan, vagy tranzisztorosan, vagy más módon alakítod ki, kevés elem kell hozzá, hogyha azért, hogy ilyen fészév tulajdonságú legyen, hogy elmondtam, többletelemek kellenek, és azoknak a kapcsolatai, az se túl sok még. Tehát akkor ez elképzelhető. Vagy viszonylag, hát néhány kapuból álló funkciót így meg lehet valósítani. Na most abban az esetben, hogyha valami bonyolultabb feladatot kell megoldani, ez már nem megy, akkor az úgynevezett összetett félszép jellegen alapuló duál elektronikai felépítés félszép összehasonlítással. Hát kérem szépen, ez meg mi a csuda? Ez a kérdés. Arról van szó, hogy a duál felépítés nyilván azt jelenti, hogy megkettőzött, két hardvert csinálsz. Ugye? Két hardveren egyszerűbb esetben ugyanolyan szoftver fut, ugyanaz a szoftver. Ez a két hardver ugye, ugyanazokat a bemeneti információkat kapja meg. És mit mond? Azt mondja, ugye ez, hogy a négyest nézem, összetett félszép jelleg. Mit jelent ez összetett félszép jelleg? Hogy ezek a hardverek a rajtuk futó szoftverrel együtt most fogockodj meg, nem biztonsági tulajdonságúak. Tőlük nem követeled meg mindazt, amit eddig ugye megköveteltünk a biztonsági viselkedés vonatkozásában. Hanem ezeknek a kimeneteit most már nem egy egyszerű és kapcsolattal fogod össze, hanem egy önmagában biztonsági viselkedésű összehasonlítóval. Tehát ez egy nagyon nagy lépés, nagyon nagy különbség. Mert ránézésre azt mondod, ugyanarról van szó, az, hogy ez önmagában is biztonsági jellegű, ezt gyakran ezzel a kettős vonallal jelenik, és ide azt írom, hogy ÖH, tehát ez nem egy éskapu, és akkor ez a kimenet, ez már biztonsági lesz. Most ennek az egésznek a trükkje az, kérem szépen, hogy a nagy volumenű funkcionalitást, sok bemenet, sok feladat, nagy szoftver, nagy hardver, ezt elegendő, nem biztonsági módon megoldani. Gondolj az első követelményre, hogy a nem biztonsági és a biztonsági rész szétválasztása. Ez is egy kicsit ilyen, csak az a baj, hogy a kimeneteknek mégiscsak biztonságiaknak kéne lenniük. Ezért ő azt mondja, hogy, és itt jön egy olyan, hogy egyidejűleg csak egy meghibásodásra számítok, akkor, ha időben észreveszem, hogy valami meghibásodott, és egy második hiba fellépése előtt igen nagy valószínűséggel megszüntetem ennek a hibának a hatását. Tehát nem csak detektálok, hanem a negálás is viszonylag gyorsan bekövetkezik. Ugye erről már beszéltünk ott az és kapcsolatos megoldásnál. Tehát itt tulajdonképpen arról van szó, hogy az összehasonlító, ami viszonylag egyszerű lehet, hát az lehet egy antivalencia vagy ekvivalencia kapu, gondold el. Semmi több. De sokkal több, mint az és. Miért? Mert ő a látens hibát is azonnal észreveszi. Mert az észnél az volt a bajom, ugye, hogy a 0-1-nél is nullát adott ki. Ha ez egy ekvivalencia vagy antivalencia kapcsolás, mint legegyszerűbb összehasonlító, akkor a 0-1-et azonnal észreveszi. Az igaz, hogy ugye, ha veszem ezt a függvény kapcsolatot, akkor a 0-0-nál és az 1-1-nél, tehát ha megvan az ekvivalencia, ugyanúgy mondjuk egyet ad ki, és az eltérésnél ad ki nullát, tehát ez csak az érvényesség jelzés. Valójában tehát itt két kimenet van. Van a függvény kimenet, és van egy érvényesség kimenet. Amit persze a gyakorlatban sokszor úgy oldanak meg, hogy fizikailag csak egy kimenet van, de annak a távfeszültségét egyszerűen lekapcsolják, hogyha eltérést érzékel ez a biztonsági összehasonlító. Tehát itt a trükk abban van, hogy a nagy volumenű hardware, szoftvert igénylő részt azt simán nem biztonsági alapon, persze nagyon gondosan, de a különböző biztonsági viselkedést igénylő eljárásoktól mentesen tudod fejleszteni, gyártani, üzemeltetni, tehát simán vehetsz nagyon jó minőségű ipari számítógépeket. Nem kell a továbbiakban valamiféle specifikus eszközeket használni, mint mondjuk a relés világban kellett, csak specifikus biztonsági jellemzők vonatkozásában az összehasonlító lesz, ami szélső esetben persze kimenet páronként, tehát egy számítógépnek rengeteg kimenete van egy folyamatirányító számítógépnek, az lesz kimenet páronként egy-egy összehasonlító. Tehát ez a dolog lényege, ezt jelenti ez a duál elektronika valódi fészév összehasonlítóval adja ezt az úgynevezett összetett vagy kompozit fészévet, azért összetett, mert van egy nagy rész, hardveresen egy nagy rész, ami nem kell biztonsági jelleggel kialakítanod, persze gondosan, és van egy igazi félszép, valódi félszép összehasonlítód. Ez a dolog lényege. Kérem szépen, két olyan komponens, illetve két olyan eljárásmód van még, amelyekről nem beszéltünk. Ezekkel fogjuk a következő órát kezdeni. Köszönöm szépen, viszontlátásra!